Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar minden terítékre kerül. Magyarországon a bükkfenség és szilvásvárad az 1950-es évek elejétől adnak otthont Európa kultúrtörténeti örökségének minősülő lófajtájának, a lipicainak. Cseri Dáviddal, az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad ügyvezető igazgatójával több évforduló kapcsán arról beszélgettünk, hogy a barokkos szépségű lipicai lovak miként kezdik újra elfoglalni méltó helyüket a lovassportok világában, állóképességüknek, attraktív mozgásuknak köszönhetően. Halmos B. Ágnes, a Kistermelők Lapja főszerkesztője arról is kérdezi Cseri Dávidot, hogy milyen kihívások és lehetőségek rejlenek a fajta tenyésztésében.
A Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma egy kicsit lovazni fogunk. A vendégem a stúdióban az Állami Ménes Gazdaság Szilvásvárad igazgatója Cseri Dávid, akit szeretettel köszöntök itt nálunk, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, amiről a Ménes Gazdaság kapcsán beszélhetünk, de kezdjük talán a 70. évfordulókkal, hiszen most itt fél éven belül kettő is lesz.
Így van, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a lehetőséget. Aminek már gyakorlatilag éljük az évfordulóját, az Csipkéskút megalapításának a 70. évfordulója. Ugye ezt a lipicei fajtáról azt tudni kell, hogy csak úgy, mint a nemzetünk történelmét számos viszonttagság, vándorlás és háborúk szegélyezték, és hát éppen a háborúk okán került az eredeti kitenyésztési helyéről, Lipicáról, Mezőhegyesen, Fogarason, majd Bábolnán át a Bükkfenségre. Először Csipkéskuton 1952-ben alapították meg a ménest, ekkor még a kancák és a mének is fent voltak, 830 méter magasan a Bükkfenségon, majd 1953-ban kerültek az első lipicai lovak a Szilvásvárad községbe, úgyhogy jövőre pedig annak a 70. évfordulóját fogjuk ünnepelni.
Ha már így a fajta történeténél vagyunk, ugye azt gondolom, hogy talán az, aki a mi műsorainkat nézi, az tudja, hogy a lipicai ló az fonódik össze Szilvásvárad, illetve Csipkéskút nevével, de azért szerintem ismétlés a tudás anyja. Mit kell tudni erről a fajtáról?
Ugye a lipicai fajta az gyakorlatilag a világ egyik legrégebbi kultúrló fajtája, az arab telivér és az angol telivér mellett. 1580 óta tenyésztik, ekkor alapították meg a fajta törzstenyészetét gyakorlatilag a mai Szlovénia területén, de én úgy gondolom, hogy ez magának a monarchiának a lófajtája, a monarchia utód méneseiben is, szinte mindegyik országban a mai napig is aktív és működő ménese van, amelyek ménesekkel mondhatni testvéri a kapcsolatunk, és hát muszáj egymásra támaszkodnunk, mert azért az előbb említett többi fajtához képest sokkal kisebb az egyedszáma, és így a genetikai állományának a variabilitását is sokkal nehezebb fenntartanunk, úgyhogy ezért működnek a különböző tenyészcsereprogramok, mén, illetve kancacsereprogramok. Úgy gondolom ez egy nagyon példás együttműködés, amely gyakorlatilag
évtizedek óta... Hány országra terjed ki?
Hát, fejben számol, vagy akikkel a legaktívabb a kapcsolatunk, az osztrák ménes Piberben, Lipicán, a lipicai ménes Gistopolcsányban a Felvidéken. Egyre jobb ismét a kapcsolatunk Erdélyben az Alsó-Szombatfalvi fogarasi ménessel, de a horvát barátainkkal, a Gyakovói és a Lipiki ménessel is rendkívül aktív a kapcsolatunk, úgyhogy úgy gondolom ez mind diplomáciában, mind magában a sportban is egy példás együttműködés. Ne visszatérve a lipicai fajtára, talán amiben a fogas sportban vagy a díjlovaglásban is kitűnik a többi fajta között, az állóképessége, a szervezeti szilárdsága, az attraktív mozgása, amely sok egyed esetében tényleg egy rendkívül impozáns és mondhatni barokkos külsővel rendelkezik, ugye a barokkornak a fajtája, de különösen a szilvásvárai tenyészetben olyan egyedek is megtalálhatók, amelyek a 21. század lovasport igényeit is kiszolgálják. Éppen ezért mondhatom most büszkén, hogy az országos bajnokságnak a döntőjét, amelyet most rendeztünk meg ezen a hétvégén, Szilvásváradon, Szilvásváradi siker koronázta Dani Marcell Balázs a kettes fogatoknál, lett magyar bajnok és a nemzetközi versenyt is egyúttal megnyerte, de Váci István négyes fogathajtónk is az ötödik helyen végzett, és úgy gondolom, hogy a lipicei fajta ismét jó úton jár, hogy visszatérjen a világ lovas sportjának a vérkeringésébe, és emellett külön öröm, hogy a díjlovas szakákban is kezdünk elérni ismét sikereket. Mikó Tamás Méres mesterünk a két hete megrendezett országos bajnokságban negyedik helyen végzett a nagy díjas lovával, egy marasztózó apasávulóval, de Edallos Gyula bátyám tanítványa Marcsal István egy konverzál 28-as csikóval bekerült a fiatal lovas válogatottba, díj lovas válogatottba, ami úgy gondolom, hogy szintén igazolja a fajta helyét a napjaink lovas sportjában is, és a külföldi bírók is egyre elismerőbben nyilatkoznak a fajtáról.
Ugye azt tudni kell, hogy a lovaglás, különösen a díjlovaglás, az eléggé konzervatív sportág. Tehát nagyon nehéz ugye például a bíróknak a hozzáállását megváltoztatni. Mi az a lipicai tenyésztésben, ami predesztinálja ezeket az állatokat arra, hogy például a díjlovas sportban jó eredményeket érjenek el? Tehát mit csinálnak?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg az örökségünk az egy olyan értékes genetikai állomány, és hát ugye az első háromban vagyunk az egyed számok szerint is, úgyhogy minden évben kell a nagy számok törvénye szerint is olyan egyedeknek születniük, amelyek kiemelkednek a többi fajtától is, és hát ez nálunk sincsen másképp. Azonban itt a legfontosabb a lótenyésztésben a felnevelés, hogy 3 éves koráig egy csikónál valamit idézőjelben elrontunk, vagy nem úgy készítjük elő a későbbi karrierjére, akkor azt már nem lehet kijavítani. Én úgy gondolom, hogy ez az első lépcsőfok, hogy a legelőre alapozott állattartás, és mozognak a csikók napi szinten, ezt nem lehet semmivel se pótolni. Aztán a következő lépcsőfok pedig az, hogy olyan lovasokhoz, olyan hajtókhoz kerülnek, akik a világszínvonalat képviselik, és ki tudják a képességeikből a lehető legnagyobb fokú eredményeket hozni. Én úgy gondolom, hogy most is az elmúlt napokban szemléztem le a 3 éves méncsikókat, és az adott évjáratból is legalább 2, de inkább 3 világklasszt is. Kinéző ló lesz, hát aztán ez majd az idő eldönt, hogy az lesz belőlük, de én úgy gondolom, hogy az említett négyes fogataink, vagy a díjlovaink közül is vannak olyanok, amelyek megállják a helyüket, úgyhogy én itt nagyon-nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a felnevelés mellett maguk a lovaknak a menedzselésére. Mert hát, amint tudjuk, már 400 éve is a Habsburg ház a háborús célok mellett arra tenyésztette ki a fajtát, hogy kiválóan reprezentálja az udvarnak a pompáját és fényűzését, éppen azért, mert évszázadok óta azokat az egyedeket szelektálják, amelyek mind küllemben, mind álló képességükben, mind hosszú tartós élettartalomban is, és intelligenciában is kiemelkednek a többi egyet közül. Ez ma sincsen másképp. Itt, hogyha a fogassportot nézzük, de akár a díjlovaglást is, hogyha szelektáljuk az egyedeket, vagy a párosítási terveket készítjük, azért igyekszünk olyan lovakat is kiválogatni, amelyek a lipicai fajtának a jellegzetesség, ugye a felfelé való mozgása, mint úgynevezett hegyi lófajtának, de előnyben részesítjük egyre inkább, és már az elődeim is a térülelő mozgással rendelkező lovakat is.
Hát ugye ez alapvetően a díjlovagló, vagy a díjlovaglásnak egy alapkövetelménye, hogy szép térülelő mozgása legyen, meg ugye a piaf passzáshoz erre szükség van.
Így van, így van. Úgyhogy nyilván egy pontozásos sportágban mindig is szerepet játszott az aktuális divat, de én úgy gondolom, hogy mindig voltak olyanok, akik ezt az idézőjeles divatot formálták, és voltak, amikor a lipicai tenyésztők formálták ezt, és én bízom benne, hogy lesz még ez az idő, de ez az kell, hogy minél több versenyen ott legyünk, minél több rendezvényen, minél több filmben, minél több helyszínen, és ebből ered, hogy minél több ember szeresse meg a lipicai lovat, és vásároljon a lipicai lovat.
Ebben mennyire sikerül a nemzetközi együttműködés, tehát mondjuk a társménesek hasonló munkát végeznek-e?
Van, amiben hasonlót, van, amiben teljesen különbözőt. Ugye a szilvácsváradi lovakat az utóbbi évtizedekben inkább a fogaspoltra szerekteltek. Természetesen ez nem zere ki a díjlovas szakágnak a törekvéseit sem, de ugye az osztrák ménesben ott a legnagyobb tenyész cél az a bécsi spanyol iskolának a kiszolgálása, ami azért nem minden esetben, de sok esetben más habitusú, más alkatú lovakat kíván meg. Hogyha csak a marmagasságot nézzük, akkor 3-4 cm-rel a szilvásváradi lovaknak magasabb a piberi lovakhoz a magassága. Úgyhogy náluk azért több olyan fedezőmén is szolgálatban van, úgymond, ami nálunk a külleme miatt nem biztos, hogy megfelelne. De természetesen ebben is vannak kivételek. Most össze fog egy fedezőmén pont piberből érkezni hozzánk.
Mennyire pontosabban, hogyha már a tenyésztésnél tartunk, tehát a fedezőmének utaznak innen-oda, vagy mesterséges termékenyítést is alkalmaznak-e a ménesben?
Nálunk csak mesterséges termékenyítésről beszélünk, de természetesen a kancáknak a létszámát is figyelembe véve nálunk minden esetben helyben vannak a mének. Értem. Friss spermával dolgozunk, de működik egy olyan programunk is, hogy a magántenyésztőket megsegítve mi is helyezünk ki fedezőméneket a magántenyésztőkhöz 2-3 évre, és akkor igazából ezt az utazást ezt meg tudják spórolni. Most is van, hogyha így jól számolom fejben, akkor 7 lóon kihelyezve a magántenyésztőkhöz.
Milyen egyébként a magántenyésztői színvonal?
Én úgy gondolom, hogy ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően egyre jobb. Hozzánk a ménesbe is került már magántenyésztésből tenyészállatjelölt. A versenyeken is számos lipicait láthatunk, amelyek magántenyésztő barátainktól kerültek ki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy pozitív jövő előtt állnak a magántenyésztők is. Tényleg mi igyekszünk egy példát mutatni nekik gyakorlatilag, és akik éri annak fogni a kezét, azok is, akik lovat vásároltak tőlünk, vagy tenyészanyagot utána is bármiben állunk a rendelkezésünkre, ez eddig is így volt, ez ezután is így lesz. Én úgy gondolom, hogy csak a két tenyésztői, már úgy értve, hogy a ménes gazdaság és a magántenyésztők együttműködve tudják a fajtának a jövőjét pozitív irányban előmozdítani.
Mi mindenre lehet egyébként alkalmas még a jövőben a lipicai? Ugye azt gondolom, hogy például beszélhetünk arról, hogy hát a Magyar Honvédség is Lipicáról szerzett be magának lovakat.
Hát hál' Istennek nem Lipicáról, hanem Szilvásváradból.
Hát Szilvás, bocsánat, igen.
Tehát de Lipicára is szereztek be, csak a szlovén rendőrség egyébként ők rendvédelmi feladatokra pont Lipicáról szerezte be, de nyilvánvalóan a Magyar Honvédség Szilvásváradhoz fordult. Pontosabban mi biztosítjuk a Honvéd Huszár díszszövetség lóállományát. 2 éve alapították újjá gyakorlatilag a Magyar Honvéd Huszárságot, ami úgy gondolom, hogy egy történelmi pillanat volt Szilvásvárad történetében, és hát ez nem elhanyagolható, hogy egy újabb felhasználási célja a fajtának, amellett, hogy a köztársasági elnök asszony, miniszterelnök úr protokoláris fogadásain részt vesznek a lipicai lovaink, most már elkezdték a felkészítésüket a határvédelmi feladatok ellátására is, és én úgy gondolom, ez is a fajta létjogosultságát és sokoldalúságát szemlélteti.
Mennyire van kapcsolat, vagy miután ugye Szilvásváradon gidrán lovak is vannak, tehát mennyire van a tenyésztésben hasonlóság vagy különbözőség a különböző magyar fajták között?
Hát ugye a lipicai az egy zárt törzskönyvi fajta. Hogyha hasonlóságot kell kerestünk, akkor én inkább a bábonnai arabokat, a sági arabokat mondanám, hogy az is egy zárt törzskönyvi fajta. Igen. Került arab telivér a lipicai lovak vérvonalába, és ugye a sziglavi vonal. Éppen ezért is megengedett cseppfér keresztezésre használni arab, illetve sági arab lovakat, úgyhogy hogyha párhuzamot kell vonnom, akkor inkább a bábonnai arabot mondanám.
És felhasználásában ugye azt gondolom, hogy talán a nóniusszal vonhatunk párhuzamot.
Hát ugye itt is vissza kell néznünk a történelembe. A nónius az egy tüzérhámos fajta, azt a tüzérségnek tenyésztették ki, utána természetesen, vagy közben is a mezőgazdaság is ugyanúgy alkalmazta. Ugye, mint említettem, a lipicait, azt a Habsburg udvartartása, az udvari teendőknek az ellátására, a testőrségnek a képzésére, a tiszteknek, a lovának, és emellett természetesen kocsiba is képeztek, de az a lipicai az eredetileg az egy nyerges fajta, úgyhogy én ebben is inkább a ságiával vonnám párhuzamban, és sokkal inkább, mint a nónius lovak.
Azért gondoltam, hogy esetleg valami párhuzam lehet, hiszen a nóniuszt is most jelen pillanatban a fogacsportban látnak fantáziát, hogy talán ilyen párhuzam esetleg lehet.
Hát példák vannak, de hogyha a fogacsportnak az eredményeit nézzük, most Pap János barátom egyébként kiemelkedő eredményeket ér el velük, de hogyha a korábbi évtizedeket nézzük, akkor én azt mondom, hogy ha arányt kell felállítanunk, akkor a magyar fogacsport eredményeinek a több mint 100 érmének a legnagyobb részét a szilvásváradi lipicai lovakkal érték el. A nóniuszokra is volt példa, de a töredék. Ugyanúgy, mint a díjlovaglásban, Dallos Gyula bácsi Bordal lova, és ugye egy nóniusz hátterű ló.
Hogyan lehet Szilvásváradot, mint lovas központot elhelyezni Magyarország, illetve Európa térképén, akár sportban, akár tenyésztésben?
Ugye 2018-ban adták át a lipicai lovas központot. Ennek a beruházásnak ugye az volt a célja, hogy Szilvásváradot, mind a fajtát, mind pedig a versenypályát visszakapcsolja a világ lovasport vérkeringésébe, lovasportjának vérkeringésébe. Én úgy gondolom, hogy visszatekintve a tavalyi évre, amely során több mint 2000 lovat láthattunk vendégül, több mint 20 országból, két olimpiai szakákban, a díjugratásban és díjlovaglásban, valamint a fogasportban a világkupa fordulón, ez a cél sikerült. Annál is inkább, hogy a most véget ért versenyre már sokkal több nemzet jött, tavaly 7, idén 12 nemzet nevezett a világkupa fordulóra. Beszélnek rólunk Európában, most Áhánban is már ott voltunk, ahol én úgy gondolom, hogy elfogultság nélkül mondhatom, hogy a közönség kedvence volt ifjabb Galbács Ferenc lipicai fogata. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szépen lassan azok a hangok elcsendesednek, amelyek bírálták mind a fajtának a létjogosultságát, mind a lipicai lovas központjét, mert ezek a számok és ezek az eredmények, amik az elmúlt hétvégén is születtek, ezeket megcáfolják.
Persze, ezek önmagukért beszélnek. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a Szolmontis Borászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Bokorhajdú Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsei Károly. Köszönjük a figyelmet!